Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, én Exterde Tibor vagyok, a telefonvonal másik végén Vályi Nagy István, a Délpesti Centrum Kórház Országos Hematológiai és Infektológiai Intézetének főigazgatója van. A műsort a rádióban most felvételről hallják, a beszélgetést, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérhetik. Jó napot kívánok, az első kérdésem talán a legfontosabb, mit tehet most a járványnak ebben a szakaszában egy magát egészségesnek érző ember, hogy elkerülje a COVID-fertőzést?
Jó napot kívánok, köszöntöm Önt és a hallgatókat. Természetesen a magát egészségesnek érző ember leginkább a védekezésre fordítsa a hangsúlyt, a már sokszor említett távolságtartásra, illetve a szigorú maszkviselésre, valamint a kézmosásra, a nagyon gyakori bőséges szappanos kézmosásra. És többször elmondtam már különböző interjúkban, a betegek akkor segítenek nekünk a legtöbbet, hogyha nem kerülnek be a kórházba.
Mennyire lehetnek hatásosak a távolságtartási, a maszkviselési, a kézmosási szabályok, ha most még egy zárás is van? Ennek mikor fogjuk, ha látjuk majd az eredményét egyáltalán?
Hát ugye a fokozatos zárásnak már kezdjük látni a hatásait. Azt gondolom, hogy a zárástól kezdve 2-3 hét mindenképpen el fog telni, amíg a hatását látjuk, de a mostani adatok szerint én arra hajlok, illetve azt gondolom, hogy inkább egy platófázis felé közeledünk, kikerülünk a exponenciális terjedés szakaszából, és átmegyünk talán egy stagnálás szakaszba, ami mindenképpen jó jelnek tekinthető.
Min fogjuk látni, melyik mutatószámon azt, hogyha a platófázisban vagyunk? Ugye egyszerre többet is látunk, a napi halálozási számokat, a napi fertőzési számokat, meg még számtalan más adatot.
Most úgy látjuk, hogy a napi fertőzési számok stagnálnak, nem emelkednek, és a halálozási számok sem emelkednek durván. Persze ebben minden nap változás van, attól függően, hogy a szerencsétlen betegek közül hány hal meg, de általában 100 körül van a halálozási szám, úgyhogy azt gondolom, hogy ezek alapján talán egy stagnálási fázis óvatos optimizmussal előre jelezhető.
Mennyire jelezhető az előre a mostani ismereteik szerint, hogy ez a platófázis, vagyis amikor a napi 100-as halálozási szám lesz jellemző, de nem többszöröződik, ez mikor kezd el csökkenni, és mitől?
Én orvos vagyok, és nem vagyok járványügyi szakember. Én azt gondolom, hogy a járványügyi intézkedéseknek és zárásoknak hamarosan meg lesz a hatása, és talán ez a platófázis is elkezd a lefelé irányba folytatódni, és egy-két héten belül láthatjuk azt, hogy a betegek száma, illetve a halálozások száma is csökken, optimális esetben természetesen.
Akkor vissza a tisztán egészségügyi kérdésekhez. Mit kell annak csinálnia, aki úgy érzi, úgy gondolja, vagy úgy sejti, hogy egy fertőzött emberrel érintkezett?
Aki úgy érzi, hogy egy fertőzött emberrel érintkezett, attól függően, hogy viselte védőfelszerelést vagy nem. Hogyha viselt védőfelszerelést, és az általa fertőzöttnek vélt ember is viselt védőfelszerelést, akkor, és megfelelő ez a védőfelszerelés, akkor egészen kicsi a valószínűsége, hogy ráterjedjen a fertőzés, hiszen a fertőzés a cseppfertőzés, és a levegő a levegőben terjed apró cseppek által, ezért a maszkok azok nagyjából ezt megakadályozzák, tehát az a felfogás, hogy ha mind a ketten maszkot viselnek, és megfelelő maszkot viselnek, akkor körülbelül 1-2-3%, de mindenképpen 5% alatt van az átvitelnek a lehetősége. Az persze teljesen más kérdés, hogy ha védőfelszerelést nem használnak, akkor sokkal nagyobb a valószínűsége a fertőzésnek, és hogyha az illetőnek tünetei lesznek, akkor mindenképpen orvoshoz kell fordulnia. Addig, amíg nincsenek tünetei, addig hiába fordul orvoshoz, mert általában mind a fizikális vizsgálat, mind a elvégzett tesztek, azok negatívak lesznek.
Megfelelő védőfelszerelésen most novemberben az orrot és a szájat takaró sebészi maszkot értjük? Tehát nem a kendőt, nem a sálat, nem egyéb csinálmányt?
Én azt gondolom, hogy optimális esetben az orrot és a szájat fedő sebészi maszkot értjük, hiszen a sebészi maszk az a hivatalos védőeszköz, ami hivatalossá lett nyilvánítva. Az orrot és szájat fedő kendők nyilván érnek valamit, de ezek nem bevizsgált védőeszközök. Erről nem tudjuk, hogy milyen a pórus nagysága, mennyire gátolja meg a cseppfertőzést, úgyhogy erről nem is tudok nyilatkozni érdemben.
Vannak, akik szelepes maszkokat, abból is számtalan elérhető már különböző árakon használnak. Erről van orvosi vélemény, hogy ennek van értelme, nincs értelme, jó vagy inkább rossz?
A szelepes maszkok azok jól védik a maszknak a viselőjét, viszont a szelepes maszkokból kifelé megy a betegnek a lélegzete, illetve a cseppfertőzést is terjesztheti. Tehát a szelepes maszkok azok ilyen szempontból nem olyan jók, mint a szelep nélküli maszkok.
Influenza.
Viszont a védekezés, az egyéni védekezés számára a beminősített FFP2-es és 3-as maszkok természetesen a legkiválóbbak.
Influenza elleni védőoltást, ha hozzájut valaki, akkor felvegye, ne vegye, vagy mindegy?
Én azt gondolom, hogy mindenképpen fel kell venni az influenza elleni védőoltást, hiszen annál nagyobb baj nem történhet, mint hogyha egyszerre kétféle betegséget kap el valaki, és kétféle elsősorban a légzőrendszert érintő betegsége van, akkor fokozott kockázatnak van kitéve. Úgyhogy én mindenkit arra biztatnék, hogy az influenza elleni védőoltást vegye föl.
Smog vagy smoghoz közeli állapot van nem csak Budapesten, hanem nagyon sok magyar településen. Ez előreláthatóan növelni fogja a fertőzöttek számát, vagy nem számít ebből a szempontból?
Én azt gondolom, hogy a smog mindenképpen kockázatos. A smog az a levegőben lévő mikroszkopikus, vagy akár látható méretű részecskékből tevődik össze, és ehhez a részecskékhez hozzátapadhatnak a fertőzött cseppek, amiket a betegek belélegezhetnek, úgyhogy nyilvánvalóan a smog az fokozza a fertőződés lehetőségét. Fokozott elővigyázatosságra van szükség.
Majdnem egy éve tart már Magyarországon is a járvány. Mi a tapasztalatuk, mennyi idő marad cselekedni egy embernek, ha úgy érzi, hogy megfertőződött? Magyarán mennyire gyors lefolyású általában ez a betegség?
Teljesen nyilvánvalóvá lett számunkra, hogy ez egy bifázisos betegség, és azok a szerencsésebbek, akiknél enyhe tünetek lépnek fel csupán. A bifázisos betegség azt jelenti, hogy van egy súlyos fázisa a betegségnek, ami egyeseknél kifejlődik. Nem tudjuk ebbe a pillanatban, hogy miért van az, hogy egyeseknél megáll a betegség, egy szabályozó, és gyakorlatilag magától elmúló folyamat képződik. A másoknál viszont bekövetkezik egy súlyosabb állapot, amit azt hiszem, hogy már sok mindenki hallott róla, citokinviharnak hívunk. Ebben a citokinviharban nem csak a tüdő és a légutak, hanem a többi szerv is károsodhat, és ennek a végén sok szervi elégtelenség léphet föl, ami akár halálos szövődményhez is vezethet. Úgyhogy nekünk itt a kórházban az összes tapasztalatunkkal és eddig bevezetett innovációnkkal az a célunk, hogy ez a második fázis a betegeknél ne alakuljon ki, és megállítsuk a folyamatot a második fázis kialakulása előtt, és a betegek ne kerüljenek az intenzív osztályra, ahol a prognózis sokkal rosszabb.
Mennyi idejük van az orvosoknak megállapítani, hogy ki tart a második fázis felé? Mi mutatja meg, hogy egy beteg mikortól kezd a második fázis felé menni?
betegeknek a szoros észlelése nagyon fontos. Nagyon fontos az, hogy észrevegyük az oxigenizációt, tehát az oxigén szükséglet fokozódását, illetve az oxigenizáció csökkenését, illetve a vérben vannak különböző, mi úgy hívjuk, hogy gyulladásos paraméterek, amiket rutin laboratóriumi vizsgálattal is követni lehet, és ezeknek a rutin laboratóriumi paramétereknek az emelkedése, az oxigenizáció csökkenése, a közérzet romlása, az jelzi vagy jelezheti azt, hogy a beteg rosszabb állapotba fog kerülni. Ez azért is nagyon fontos, és ennek a megértése és szoros követése azért is nagyon fontos, mert a beteg rosszabbodása gyakran csak néhány órát vesz igénybe, csak néhány óráig tart, és a relatíve jobb állapotból kifejezetten rossz állapotba kerülhetnek a betegek. Van még egy paraméter, amit már a tavaszi hullám idején elkezdtünk nézni, ez az interleukin 6 szint. Az interleukin 6 egy olyan molekula, ami a gyulladásos folyamatokat irányítja, tulajdonképpen egy ilyen karmester molekula, amelyhez sok további gyulladásos paraméternek a emelkedése is járul, és mi beállítottuk a kórházban az interleukin 6 mérést, és tudomásom szerint több más kórházban is beállították. Az interleukin 6 mérés az, ami a legjobban jelzi a betegeknek a romlását.
Mennyi ideig kell általában, tudom, hogy nincs két egyforma eset, bemaradni egy kórházban ahhoz, hogy az ember azt érezhesse, hogy biztonságban van, nem fog előfordulni vele az átmeneti enyhülés után a gyors romlás?
A romlásról az a tapasztalatunk, hogy általában a fertőzéses tünetek után 7., 8., 9. nap következik be a romlás. Hogyha a betegek ezt az időszakot átvészelik, akkor már a legtöbb esetben nem lehet számítani az állapot romlásra, és fokozatosan javulni fog az állapotuk.
A fertőzés bekövetkeztét egy beteg maga képes érzékelni, vagy mérésen alapuló diagnosztika kell hozzá?
A fertőzés bekövetkezését nem tudjuk sajnos észlelni. Tehát amikor elkapjuk a fertőzést, azt mi egyáltalán nem tudjuk észlelni, úgyhogy csak akkor fogjuk észlelni, amikor a jellegzetes influenza vagy náthaszerű tünetek jelentkeznek, a ordugulással, felső légúti tünetekkel, izomfájdalmakkal, gyengeséggel, levertséggel, és nagyon gyakran fejfájással. Később van egy nagyon tipikus tünet, az ízérzés és szaglás elvesztése, szinte kizárólag erre a betegségre jellemző, és természetesen átmeneti, de ez nagyon jellegzetes tünet.
Mennyire kell az influenza-szerű tüneteknek erősnek lenniük ahhoz, hogy egy átlagember koronavírus fertőzést legyanakodjon? Mert mindannyiunknak szokott lenni időnként izomfájdalma, időnként fáj a feje, időnként folyik az orra, de mégsem influenzás.
Hát ezt nagyon nehéz megmondani azért, mert nagyon-nagyon sok embernél ez egy nagyon enyhe formában, vagy szinte tüdentmentes formában zajlik le. Tehát akkor kell gyanakodni, illetve akkor kell résen lenni a betegeknek, amikor súlyosbodnak a tünetek, nem szűnnek meg maguktól a tünetek, a szokásos bő folyadékfogyasztás, tejázás, aspirinfogyasztás, görgéscsillapítás hatása nem kielégítő, és folyamatosan romlik az állapotok, akkor mindenképpen orvoshoz kell fordulni, és mindenképpen tesztet kell csináltatni.
Az megoldás, hogy az ember elmegy egy magántesztelésre, és ott kér tesztet? Mert akkor jön a második kérdés, hogy de mégis miféle tesztet kérjen?
Én nekem nagyon sok információm a magántesztelőkről nincsen. Az biztos, hogy el lehet menni saját költségre magántesztelésre is, de egyáltalán nem biztos, hogy az, aki elmegy, az abban az időszakában megy el a betegségnek, vagy a tüneteknek, amikor értelme van ilyen tesztet csinálni. Tehát egy hamis, álnegatív teszt, az teszt gyakorlatilag megnyugtathatja a betegeket. Ugyanakkor ezek a tesztek minden alkalommal, főképpen a PCR teszt, minden alkalommal egy pillanatfelvételt jelent a beteg állapotáról, Tehát, hogyha az egyik nap valaki PCR negatív, attól kezdve a másik nap már pozitív lehet.
Mit használnak a kórházakban, hogy biztosan meg tudják mondani, hogy ez pozitív vagy negatív?
Hát mi mindenképpen a PCR tesztet használjuk, a gyors tesztek is bevezetés alatt állnak, de a standard teszt, amit használunk, az a PCR teszt, mert a PCR teszt az közel 100%-osan specifikus a betegségre, és a szenzitivitása, tehát az érzékenysége is közel 100%-os, tehát ha egy pozitív PCR teszt birtokában azt tudjuk mondani, hogy ez a vizsgálat mindenképpen pozitív. A jelenleg forgalomban lévő gyors tesztek esetében az a helyzet, hogy a gyors teszt olyan értelemben jó, hogyha pozitív, akkor mindenképpen elhisszük a gyors tesztnek a pozitivitást, viszont a gyors tesztek körülbelül 60%-ban, tehát a gyors tesztek körülbelül 40%-a az áll negatív, és ezek a betegek akár pozitívak is lehetnek, de a gyors teszt ezt jelet nem veszi föl, és negatív eredményt ad. Úgyhogy a gyors teszteket, hogyha pozitív, akkor elhisszük, hogy pozitív. A negatív esetben, hogyha a betegnek mégis tünetei és jellemző elváltozásai vannak a szervezetében, akkor mindenképpen PCR vizsgálattal meg kell erősíteni.
Hogyan dől el egy kórházban az, hogy melyik beteg a betegségének melyik fázisában miféle kezelést kap, amíg nincsen specifikusan COVID elleni gyógyszer, csak más gyógyszerek vannak?
Az enyhe betegek, azok általában, enyhe betegek kezelése az általában favipiravirral történik. A favipiravir mellett némileg szteroidot is elkezdtünk használni, illetve előre hoztuk a plazma kezelésnek az indikációját az enyhébb betegekre, az enyhébb tünetekkel rendelkező betegekre, mert azt tapasztaltuk, hogy a konvaleszcens plazma, tehát az a vérplazma, amit a fertőzésen átesett betegeknek a plazmája, amit másoknak adunk, azért, hogy megszerezzék azt az immunitást, ami nekik még nincsen. Ez a plazma kezelés a súlyos betegeknél már nem kifejezetten hatásos, viszont hogyha előre hozzuk a betegeknek a kezelését plazmával, akkor mindenképpen hozzájárul a gyógyulásukhoz.
Van elég plazma készítmény?
Én azt gondolom, hogy van elég plazma készítmény. Azóta, mióta az országos vérellátó szolgálat is bekapcsolódott, és a vidéki vérellátók és vér- és plazmagyűjtőhelyek is bekapcsolódtak, azóta kifejezetten sok jelentkező van, de a plazma terápia esetében azt tudni kell, hogy a plazmadonorok nagyon részletes és gondos kivizsgáláson esnek keresztül, és nekik megfelelő mennyiségű és minőségű ellenanyaggal kell, hogy rendelkezzenek a vérükben. Ezért az első hullám időszaka alatt a plazmadonoroknak mindössze a 10%-a volt alkalmas arra, hogy a plazmájával betegeket kezeljünk. Most ez a szám emelkedett, de most sem magasabb sokkal, mint 20%.
Van-e már elegendő adat, amiből meg lehet állapítani, hogy a súlyosbodás irányába elinduló betegek hány százalékát lehet megállítani favipiravirral és plazmakészítménnyel, vagy a kettővel együtt?
Ezek az adatok feldolgozás alatt vannak. Gyakorlatilag most még olyan döbbenetesen le vagyunk terhelve, hogy ezeknek az adatoknak a teljes kiértékeléséig nem jutottunk el. Részleges kiértékeléseink vannak, és azt gondoljuk, hogy még az osztályon, tehát a fertőző osztályon lévő betegek jó része, aki időben megkapja a megfelelő kezelést, és ez nem csak a plazma kezelés, hanem az interleukin 6 ellenes monoklonális antitest kezelés, ezek a betegek elég jól, sok beteg megállítható, és nem halad tovább az intenzív osztály irányába.
Van-e már világos összefüggés a betegek általános állapota és a COVID-fertőzés lefolyása között? Mert ahogy haladunk előre a járványban, egyre több olyan információ van, hogy kiváló általános állapotú emberek is nagyon súlyos állapotba kerülhetnek.
Ez így igaz. A nem kizárható, sőt valószínűsíthető, hogy a súlyos betegség kialakulása, illetve elkapása az nem csak az általános állapot, hanem genetikai predispozíció, tehát genetikai háttér is szükséges ehhez, hiszen vannak olyan családok, ahol egy kubatúrában, egy lakásban élnek emberek, van olyan közöttük, akik nagyon súlyos vannak olyanok, akik nagyon súlyos betegek lesznek, és mások a családon belül el sem kapják a fertőzést, vagy rendkívül enyhe tüneteket produkálnak. Úgyhogy nyilvánvalóan van egy genetikai háttér, illetve egy alapimmunológiai háttér, amit a világon mindenütt néznek, kutatnak. Többek között mi is igyekszünk felderíteni ennek az okát, de még nem sikerült teljes bizonyossággal megmondani, hogy mik ezek. Nyilvánvalóan vannak felderített dolgok, például az örökletes, tehát az alapimmunitásnak a hibái, az interferonra való a reagálásnak a hibái, interferon ellenes antitestek, szóval nagyon sok minden lehetséges, de igazából átfogó választ még erre nem tudom mondani.
Látják-e már az ellátás első vonalából, hogy milyen speciális COVID elleni gyógyszerek jöttek közelebb most?
Nem speciális COVID ellenes gyógyszerek, a favipiravir és a remdesivir. Mind a kettőt alkalmazzuk klinikai vizsgálatban, és ezek a szerek rendelkezésre állnak, már magyar gyártású szerek is rendelkezésre állnak. A legutóbb kijött az FDA, az amerikai gyógyszerhatóság engedélyezte egy jelátviteli molekula és a remdesivir kombinációját. Ezt nyilvánvalóan alkalmazni fogjuk, illetve eznek a molekulának az alkalmazását, gyógyszernek az alkalmazását mi már az első hullám idején is bevezettük. Pillanatnyilag azonban speciálisan a koronavírusra ható gyógyszerünk nincsen. Ezek a gyógyszerek különböző kombinációban, tehát szteroidok, plazmaterápia, gyógyszeres terápia, antitestterápia, ezeknek a kombinációja természetesen a gondos ápolással, oxigénterápiával és lélegeztetéssel az intenzív osztályon, ezeknek a kombinációjával igyekszünk gyógyítani, illetve megmenteni a betegeket.
Vannak-e olyan patikai polcról levehető, nem vényköteles szerek? Gondolok itt C-vitamin, D-vitamin, ezer millió információ kering erről, amire az orvos is azt mondja, hogy ez jó, van értelme a megelőzésben használni.
Én azt gondolom, hogy igen, tehát a C-vitamin és D-vitamin az mindenképpen. A magyar lakosság amúgy is nagyon alul dozírozott D-vitamin tekintetében, úgyhogy mindenkinek tudnám ajánlani, hogy napi 2-3 ezer egység D-vitamint fogyasszon, és C-vitamint is fogyasszon bőségesen. Egyébként pedig azt gondolom, hogy különösebb védekezési lehetőség nincsen a már felsoroltakon kívül.
Azt tudják-e már valamivel biztosabban, hogy mikortól nem fertőz egy betegségen átesett ember?
Hogy mikortól nem fertőz, az biztosan tudjuk, mikor a PCR-je negatív lett. Gyakorlatilag ettől kezdve nem fertőznek a betegek. Vannak olyan betegek, akiket talán magyarra fordítva hosszasan hurcolóknak tudnánk hívni, akik hurcolják magukkal a fertőzést. Ezek az emberek csak nem akarnak PCR negatívak lenni, de ezek a betegek is körülbelül 21 nap után fertőzőképtelenné válnak, legalábbis legtöbbjük nem fertőz, és visszamehetnek a közösségbe. Valamilyen oknál fogva ezeknél a betegeknél akár PCR vizsgálattal is kimutatható a vírus, de ezek a vírusok általában nem egész és fertőzőképes vírusok, hanem a vírus bukleinsavnak a különböző fragmentumai töredékei, amelyek még mindig ürölnek a betegből, ezért a PCR vizsgálatok pozitív, de ők már nem fertőznek.
Lélegzéssel, beszéddel, kiabálással, énekléssel, ilyesmivel ürül, tüsszentéssel?
Igen, ezzel mind ürül, és gyakorlatilag ilyenkor, tehát a betegség során a különböző szakaszokban a vírus felbukkan a véráramban, felbukkan a nyálban, felbukkan a székletben, a vizeletben, úgyhogy többféle helyről kimutatható a vírus, de mikor a betegek meggyógyulnak, akkor ugyanígy az orgaratból vett mintákat vizsgálva van egy részük, egy kis részük, akik folyamatosan PCR pozitívak maradnak, holott már nem fertőzőképesek. Ez a tapasztalat.
Megerősíti-e azt, ami a járványnak még az első hullámában terjedt el, de inkább anekdotikusan, hogy vannak, akiknél a felső légút egy része képes megfogni a fertőzés tovább terjedését?
Hát ez nyilvánvalóan anekdotikus, de azt gondolom, hogy biztos, hogy van alapja, hiszen egy csomó betegnél súlyos tünetek nem alakulnak ki, tehát a tüdő felé leszálló vírusfertőzés szakasza ezeknél nem alakul ki. Ezeknél egy banális nátha, izomfájdalom és az erre típusos tünetek mellett elmúlik a fertőzés, és túlvészelik, átvészelik a betegséget.
Tudnak-e már többet arról, hogy meddig tart a védettség az újrafertőződés ellen, és mitől függ az, hogy vajon meddig tart?
Ezt most mindenképpen tanulmányozni fogjuk, és mindenképpen el szeretném mondani azt, hogy Kásler professzor úr és miniszter úr vezetésével már az első hullámban kialakult egy olyan kutatási konzorcium, amelynek a Nemzeti Népegészségügyi Ügyi Központ, mi és az OVS voltunk a tagjai, vagyunk a tagjai, és most a Nemzeti Népegészségügyi Központtal együtt fogjuk azt tanulmányozni, hogy meddig tart az immunitás. Mi a kórházban beállítottuk a sejtes és a nem sejtes, tehát a testnedvekben lévő immunglobulin által közvetített immunitásnak a vizsgálatát, és első lépésben a plazmadonorokat fogjuk vizsgálni idősorosan, hogy mennyi idő alatt múlik el a immunitásuk, csökken le és múlik el az immunitásuk. Az a tapasztalat, hogy a mostani pandémia elődjei, a SARS és a MERS vírusok esetében csak néhány évig tartott ez az immunitás, de azt gondoljuk, hogy a immunrendszer, amely emlékszik az előző atrocitásokra, tehát kórokozókra, ez egy ideig még fog emlékezni erre a fertőzésre is. Az oltásokkal kapcsolatosan pedig nagyon-nagyon fontos, hogy a különböző féle oltások, gyártási technológiai oltásoknál is kimérjük azt, hogy milyen immunológiai, illetve immunogenetikai hatása van, tehát milyen védekezést, milyen mértékű és minőségű védekezést generálnak.
Többféle oltás fejlesztése van már a végéhez közel. Mit gondol, leszünk olyan helyzetben, hogy válogassunk ezek közül, vagy ami van, azt kell használni?
Én remélni tudom azt, hogy leszünk olyan helyzetben, hogy válogatni tudjunk. A befutó oltások közül mindegyik 90% fölötti hatékonyságot jelentett be, és azt gondolom, hogy ezek igazak, ezek az adatok, és azt gondolom, hogy nagyon jó védőhatást fognak biztosítani, hogy mennyi ideig fog ez tartani, ez a védőhatás, ezt ebben a pillanatban nem tudjuk megmondani.
A kórházból hogy látszik, mikor kezdődhet az első oltási hullám?
Hát ezzel kapcsolatban ugye én nem szeretnék határozott vagy mindenképpen idő intervallumhoz kötött véleményt mondani, hiszen én nekem erre befolyásom nincsen, de azt gondolom, hogy minél hamarabb, hiszen az orosz oltásnak a mintái már benne vannak az országban, az orosz oltásnak a technológiája az egy olyan bevált technológia, ahol egy adenovírust ba helyeznek be koronavírus géneket, és ennek megfelelő immunogenitása van, úgyhogy ennek az oltásnak mindenképpen működnie kell. Azt gondolom, hogy a harmadik fázisú vizsgálatokat is hamarosan ezzel kapcsolatban le fogják zárni. A többi oltás tekintetében pedig azok innovatívabb technológiával rendelkező oltások. Azt gondolom, hogy az Európai Unió is és az ország is bejelentette az igényét a beszerzésekre, úgyhogy mikor készen lesznek a fázisvizsgálatokkal, akkor ezeket az oltásokat fokozatosan biztosítani fogják.
El lehet azt egyszerűen magyarázni, hogy melyik oltás a biztonságosabb, a hagyományos, már bevált, vagy az innovatívabb technológiával előállított oltás? Mert volt olyan elképzelés is, hogy azért mRNA-t beadni, az egy bátor dolog.
Igen, hát ezt mindenképpen gondolják egyesek. Ugyanakkor én azt gondolom, hogy különösen az Egyesült Államokban és Angliában, Németországban olyan mértékben a biztonságra törekednek ezzel kapcsolatban, hogy nem fognak olyan oltásokat behozni, amit nem tartanak biztonságosnak. És ezek az oltások, ezekre az oltásokra igen nagy mennyiségű ember vár, és csak ezekkel az oltásokkal lesz megakadályozható az, hogy széleskörű járvány legyen a világon. Tehát mindenképpen bízni is kell ezekben az oltásokban, mert hogyha nem bízunk bennük, akkor az emberek azt gondolják, hogy kockázatos az oltásoknak a felvétele. Én azt gondolom, hogy ez egyáltalán nem lesz kockázatos, és mindegyik oltás jó lesz.
Segít-e majd valamit az, hogy úgy tűnik, hogy egyre többen és többen akarják felvenni az influenza, a szezonális influenza elleni oltást, amiből minden eddigi évben nagy fölösleg volt, mert megrendelték, de az emberek jelentős része nem érdeklődött iránta, most meg mindenki.
Hát én itt a pontos számokat nem tudom, de tudom, hogy sokan érdeklődnek és sokan beadatják, hiszen mi is arra biztatjuk az embereket, hogy vegyék fel az influenza elleni oltást. Megint csak azt tudom mondani, hogy az influenza elleni oltás az egy nagyon biztonságos oltás, és nagy mértékben megakadályozza a súlyos és szövődményes influenza kialakulását. Az biztos, hogy a betegség kialakulását nem teljes biztonsággal akadályozza meg, hiszen minden évben, évről évre újfajta influenza vírus keletkezik, de a nagyon súlyos tüneteket és a szövődményes tüneteket, kialakulását azt általában megakadályozza. Úgyhogy én nem csodálom, hogy az emberek tömegesen felveszik az influenza oltást, hiszen mi magunk is biztatjuk őket, hogy tegyék ezt.
Beszélgetésünk elején azt mondta, hogy az egészségügyi ellátórendszernek akkor tudunk a legtöbbet segíteni most, hogyha nem kerülünk oda be. Vannak-e speciálisan veszélyeztetett csoportok, akiknek az átlagosnál is jobban kell most vigyázni magukra, ha tudnak?
Természetesen vannak ilyen csoportok, ezt nagyon sokszor elmondtuk már, hogy az idősek elsődlegesen veszélyeztetettek, hiszen nekik már számos alapbetegségük van. Nagyon fontos, hogy a cukorbetegség, a magas vérnyomás betegség, a szív- és keringési rendszer betegségei, és leginkább a túlsúlyosság az, amelyik befolyásolja a tünetek súlyosságát, illetve a tünetek kezelhetőségét. Tehát nagyon sokszor nagy zavarban vagyunk például a nagyon elhízott betegek lélegeztetésével, hiszen őket nagyon nehéz a megfelelő mennyiségű oxigénhez juttatni. Azt is tudni kell, hogy a veseelégtelenség, a krónikus tüdőbetegség mind olyan tényezők, amelyek súlyosbítják a COVID-fertőzésnek a súlyosságát, hiszen maga a COVID-fertőzés a betegek egy részében, mintegy 20%-ában az intenzív osztályra került betegekről beszélek most, szintén veseelégtelenséghez vezet, a több szervi elégtelenség rész jelenségeként. Tehát magyarán mondva, minél idősebbek vagyunk, minél jobban el vagyunk romolva, minél többet dohányzunk, minél jobban el vagyunk hízva, ezek mind rizikófaktorként szerepelnek. Természetesen az öregek otthonában a közelség az súlyosbíthatja a helyzetet, illetve vannak olyan közösségek, például betegek, például a Down-szindrómások, akik fokozottan veszélyeztetettek.
Ők például miért? Értik már? Vagy többet tudnak róla?
Erről nem tudok többet, hogy ők miért. Ott is valamilyen genetikai predispozícióról lehet szó. Gyakorlatilag ők számos másfajta betegségre, például leukémiás megbetegedésre is hajlamosabbak.
Az ember általános egészségi állapotával függ össze az, hogy a koronavírus fertőzés nagyon sok szervrendszert lényegében az egész testben bárhol képes megtámadni?
Én azt szoktam mondani, hogy a koronavírus betegség az egész test és a lélek betegsége egyaránt lehet. Hiszen a súlyos koronavírus fertőzés az megbetegítheti a szerveket, nem csak a légútnak, hanem a légúti szerveket, hanem a többi szervek is, illetve a gyógyulás után nagyon sokáig elesettség, fáradtság, különböző bizonytalan fájdalmak, terhelés, intolerancia maradhat meg, amit lelkileg nagyon nehéz viselni az embereknek, úgyhogy ez a vírus ez egy komoly betegségkórokozó. És mindenképpen óvaintek a mindenkit a betegségnek a bagatellizálásáról és a bagatellizálásától, illetve attól, hogy azt mondják, hogy ez nem is egy komoly veszélyforrás.
Nagyon kevesen voltak életükben szerencsére lélegeztetőgépen. Tudatánál van olyankor az ember, amikor egy csővel lélegeztetik?
Nem, a betegek el vannak altatva, tehát tartós narkózisban vannak a betegek. Nagyon kellemetlen dolog lenne azt szubjektíven megélni, hogy lélegeztetőgépen van valaki.
Mi történik egy lélegeztetőgépen, azon kívül, hogy egy csövön megy az emberbe az oxigén?
A lélegeztetőgép az egy komplex szerkezet. Ugye bizonyos frekvenciával, tehát légzésszámot biztosít, és bizonyos nyomással telíti a tüdőket, illetve a lélegeztetőgép mellé olyan szenzorok is fel vannak kapcsolva a betegre, amik figyelik az életfontos funkcióját, tehát egy monitoron megjelenik a vérnyomása, megjelenik az EKG-ja, megjelenik az oxigenizációja, úgyhogy sok minden paramétert figyelnek az anesteziológus, intenzív orvosok, akik észlelik a betegeket.
Ha nyomás kell hozzá, akkor az ember ilyenkor olyan, mint egy tömlő, amiben bepumpálják, majd kiengedik?
Igen, hát ilyen szempontból talán azt mondhatnám, hogy miután a betegnek a saját izmai, légzőizmai is ernyett állapotban vannak, ezért mindenképpen egy töltőnyomás szükséges ahhoz, hogy a betegekbe a levegő az belemenjen, és belemenjen a tüdejébe.
Nyilván az ember egy napig sem bírja ki ágyban fekve, hogyha ébren van. Mit kell csinálni egy lélegeztetőgépen, akár hetekig lévő emberrel?
Hát a betegeket leginkább forgatják, azért is, hogy felfekvései ne legyenek a betegeknek, illetve megtanulták most az intenzív orvosok, hogy a hasra fordított betegek azok jobban oxigenizálnak. Tehát a rosszul oxigenizáló betegeket általában hasra fordítják, illetve az ápolási napjaik egy részében hasra fordítják, azért, hogy jobban oxigenizáljanak.
Mi lehet ennek az oka? Az embernek a hasraban fordulva és ébren van, általában nehezebb levegőt vennie, mert ott van az egész háta a tüdején. Hanyat fekve meg nincsen.
A hasrafordításnak az a lényege, hogy mechanikusan nagyobb légzőfelület fog rendelkezésre állni hasrafordítás kapcsán, és több oxigént tud a tüdő felvenni. Azért hozzáteszem, hogy ezeknek a betegeknek a tüdeje rendkívül rossz állapotban van, tehát sokat közülük nagyon nehéz oxigénnel, megfelelő oxigénnel ellátni.
Mit jelent az, hogy rossz állapotban van a tüdő? Kicsi a légző felület? Gyulladásban van? Folyadék van benne? Mit jelent?
Igen, mindegyik ezek közül. Gyakorlatilag a légző felület jelentős mértékben beszűkül, egy nagyon nagy gyulladás van, a hörgökben és a tüdőhólyagokban rendkívül sok viszkózus, nehezen eltávolítható váladék van, ami a gázcserét akadályozza, úgyhogy a legtöbb súlyos állapotú betegnél a tüdőnek csak egy része alkalmas arra, hogy a megfelelő gázcserét lebonyolítsa, ezért az oxigén belégzett, a oxigén koncentrációt is változtatjuk, és vannak olyan betegek, akik sajnos csak 100%-os oxigén belégeztetésével tarthatók életben.
Mikor dől el, hogy valaki életben tartható, vagy már nem tartható életben? Mi mutatja ezt meg?
Hát ugye élet fontos paramétereinek a romlása dönti el, tehát a légzési elégtelensége, a szervi elégtelensége, utána ezek a betegek gyakran bakteriális vagy gombás felülfertőződést kapnak, nem tudják a vérnyomásukat tartani, akkor csak különböző vérnyomás emelő anyagokkal tudjuk a normális keringését biztosítani, és egyszer elérkezik az a pont, amikor már ez fenntarthatatlan, akkor elveszítjük őket.
Azt hogyan fogják eldönteni, hogy ki kapjon életmentő kezelést, amikor, ha úgy adódik, a szükséglet meghaladja a kapacitást?
Nem fog úgy adódni.
Nem adódhat úgy?
Elméletileg adódhat úgy, de én azt gondolom, hogy a megfelelő intézkedések megtörténtek. Gyakorlatilag azt gondolom, hogy a vírusfertőzés, a járvány ellaposítására törekszik mindenki, a közegészségügy is, a kormány is, a politika is, és ez az ellaposítás, ez talán óvatosan mondom, de talán megkezdődött, tehát nem fog bekövetkezni az az állapot, hogy az ország összes ágyán covidos betegek fognak feküdni.
Utolsó kérdésem, az áll-e még, hogy a gyerekek mintha valamelyest védettebbek lennének a fertőzés ellen, de nem tudjuk, hogy mint terjesztők milyen intenzívek?
Erre különböző felmérések vannak, nagyon jó műhelyekből, orvosi műhelyekből. Azt gondolom, hogy a gyerekek mindenképpen a terjesztők, az elsődleges gyerekek és fiatalok az elsődleges terjesztők között vannak. És az a tapasztalatunk is, hogy nagyon sokan a kórházból, nagyon sok munkatársunk nem itt a kórházban kapja el a fertőzést, hanem otthon családi környezettől hozzák be a fertőzést, illetve kapják el a fertőzést. Úgyhogy én azt gondolom, hogy mindenképpen a fiatalok és gyerekek veszélyforrást jelentenek ilyen szempontból, a járvány terjedése szempontjából. Viszont a gyerekek azok talán a megkapott oltásaik miatt, illetve a közösségben megkapott sokféle betegségük, fertőző betegségek miatt általában jobban védettek a koronavírus ellen is, és nekem a véleményem az, hogy a oltásokra való keresztimmunitás, ami érvényes lehet a új típusú koronavírusra is, illetve a sok nátha, a sok felső légúti betegség elszenvedése az aktív tréningben tartja kvázi az ő immunrendszerüket, ezért ők kevésbé betegszenek meg.
Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Vályi Nagy István, a Délpesti Centrum Kórház Országos Hematológiai és Infektológiai Intézetének főigazgatója volt az aréna vendége. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő és Illis László felelős szerkesztő vett részt. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérhetik. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.